Dicsőség Jézus Krisztusnak! A keleti teológia bizánci lelkiség sorozatunknak ebben az esztendőben, ebben a félében az utolsó előadásán. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Dr. Szabó Péter professzor úr fog előadást tartani Szent Atanász Hittudományi Főiskolánknak és a Pázmány Péter Hittudományi Egyetemnek a professzora, és még másutt is tanít, főleg Olaszországban, de más helyekre is szokták hívni, konferencián részt venni, előadni. Sok cikknek, könyvnek a szerzője, ezeket nem fogom tudni mind felsorolni, de ezt Szabó Péter bizonyára megbocsátja nekem. A keleti közösségek a Katolikus Egyházban címmel tart előadást. Péternek az előadási stílusa és a gondolatai mindig nagyon lebilincselőek, de azért nagyon oda kell figyelni, hogy aztán ez valóban így is hasson ránk. Nagy érdeklődéssel várjuk tehát az ő előadását. Péter, szeretettel hívunk, hogy kezd el az előadást.
Főtisztelendő excellenciás érsek úr, tisztelt hallgatóság, tisztelettel köszöntök mindenkit. Előadásomnak a címe, ahogy látható, a keleti közösségek a katolikus egyházban jogi és szervezeti megfontolások. Előadásunk címe első látásra úgy tűnhetne, nehezen illeszkedik a keleti teológia bizánci lelkiség témakörébe. A kánonjogi megoldások azonban legalábbis a ma uralkodó felfogás szerint még mindig elválaszthatatlan kapcsolatot mutatnak az egyház önmagáról alkotott teológiai felfogásával. Ezért az alábbiakban fejtegetett jogi kérdések kötelező keretét és megértési hátterét is a II. Vatikáni zsinat nyomán kialakult, elmélyült egyháztan adja, azaz keleti teológia. Vagy legalábbis keletiekről szóló teológia. Ezt érdemes gondolatmenetünknek rögtön az elején világosan rögzíteni, mert ezen egyházi sarokpont figyelmen kívül hagyása könnyen anakronizmusokhoz vezethet. A szervezeti berendezkedés értelmezésében pedig ez még inkább előfordulhat. A tapasztalatok szerint ennek veszélyétől a hazai közgondolkodás sem egészen mentes. A mai felkérés arra szólt, hogy a magyar görögkatolikus egyház jelenlegi jogi státuszának összetett témakörét járjam körül. Ennek pontos megértése azonban csak az imént említett újszerű egyháztani önértelmezés általános hátterében és keretében lehetséges. Emiatt először a katolikus egyház önmagáról alkotott képének fejlődését igyekszem majd röviden áttekinteni, egy második lépésben az eredeti felkérésnek megfelelően a hazai görögkatolikus közösség jogállásának fejlődése szemszögéből fontos újabb forrásokat igyekszem górcső alá venni. Végül egy harmadik záró fejezetben a két helyi testvéregyház, a helyi latin egyház és görögkatolikus egyház együttélését érintő, azaz a jogi státusz kérdésein túlmutató rövid észrevételeket szeretnék tenni. E témakörrel, azaz a különböző ritusú katolikus hívek együttélése jogi kereteinek tanulmányozásával először jó két évtizeddel ezelőtt foglalkoztam Erdő Péter bíboros úr felkérésére a 2001-es budapesti kánonjogi világkongresszuson. A jelen előadás tulajdonképpen az akkor indult reflexió kiegészítése a hazai kapcsolatrendszer áttekintése révén. Felvezetőként végül legyen szabad a Veszprém-völgyi alapító levél egy szófordulatára utalnom. Ennek tanúsága szerint első szent királyunk e görög monostort egész Pannónia üdvére alapította. Érdekesség, hogy ez az egyetlen hiteles oklevelünk Szent István korából. Nem az eredeti szöveg maradt meg, de hiteles, azaz nem interpolált szövegről van szó. A megvallottan Pannónia üdvére alapított görög monostor alig, hanem annak a jele, hogy Szent István nem érezte úgymond idegen testnek a bizánci kereszténységet a formálódó magyar királyságban. Ez az attitűd a jelen előadó számára is eligazító erejű iránytű. A keleti betagozódás az egyházba. Egyház vagy ritus. Eltérő történelmi modellek. Az első évezredben a helyi egyházak különösen keleten szinte teljes körű kormányzati önállósággal rendelkeztek. Jól összegzi ezt az ökumenizmusról szóló zsinati határozat 14. pontja. Idézem. Kelet és nyugat egyházai sok századon át saját útjukat járták, de a hit és a szentségi élet testvéri közössége összekapcsolta őket egymással, s a nézeteltérések támadtak köztük a hit vagy a fegyelem dolgában, közös egyetértéssel követték a római szék irányítását. Unitatis Redintegratio 14. A szöveghely első része, tudnilik, hogy saját útjukat járták, világos. Mint Wilhelm de Vries kimutatta, az első évezredben mindössze mintegy 30-ra tehető azon esetek száma, amikor a római püspök keleti területeken keleti egyházakkal kapcsolatban intézkedett. A Sede Romana Moderanta Communi Consensu szófordulat, amely ugyancsak a szövegben található, ennek a jelentése viszont kevésbé egyértelmű, mint tudjuk, ma az ökumenikus dialógus központi tárgya ez a kérdéskör. A kieti dokumentum 19. pontja érdekes kitételt tartalmaz ebben a kérdésben. Nyilván ennek a szövegnek az elemzésébe itt nem tudunk belebocsájtkozni, de szeretném a figyelmet felhívni rá. A helyi kormányzati autonómia alapja s ebből adódó mértéke jobb megértése szemszögéből sarkalatos, jelentőségű Szent II. János Pál pápa egy szöveghelye. Ezt a különleges történeti érzékről tanúskodó megállapítást az Euntesin Mundum Universum kezdetű apostoli levél tartalmazza, melyet a lengyel pápa a kijevi Rusz megkeresztelésének milléniuma kapcsán bocsájtott ki. A dokumentum egyik lényegi megállapítása szerint a keleti egyházak autonómiája nem pápai kegyből ered, hanem az érintett egyházak belső jogából fakad, amely belső jog közegükben az apostoli időktől kezdve jelen volt és jelen van. Érdemes megjegyezni, hogy a szöveghelyből nem csak az fontos, amit állít, tudnilik, hogy a keleti autonómia autokton belső eredetű, hanem az is, amit elvet. Tudnilik, hogy ez a hatalom, a keleti egyháza keretén belül működő kormányzati hatalom, az pápai kegy származéka lenne, s mint ilyen teljesen esetleges a változékony pápai tetszvénytől függően bármikor szabadon visszavonható lenne. Ezzel a kérdéskörrel kapcsolatban ugyancsak Wilhelm de Vriesnek vannak nagyon érdekes eszmefuttatásai. Ezzel a lengyel pápa örvendetesen meghaladja azt a középkori olvasatot, amely a pátriárkai hatalmat és így a keleti autonómiát egyoldalúan pápai akaratból vezette le, s mely teóriát egyébként Palaiologosz 8. Mihály császár nehéz helyzetében az 1274-es lyoni hitvallásban elfogadni kényszerült. A helyzet némileg kedvezőbb a firenzei zsinaton 1439. Itt a Létentúr Czöli vélhetőleg görög uniós dokumentum vélhetőleg szándékoltan kettős értelmezést engedő formulája lehetne érdekes, nyilván ennek az elemzésébe sem bocsájtkozhatunk, annyit azért érdemes feleleveníteni, hogy nem egyértelmű, hogy az uniós dokumentumban a pápai teljhatalom összefüggésében a szent kánonok, amelyeket megemlít a szöveg, a szent kánonok hagyománya a pápai hatalmat alátámasztó, vagy azt inkább lehatároló értelemben van-e jelen. Nyilván a görög olvasat szerint az utóbbi. Vittorio Peri nyomán az minden esetre biztosan elmondható, hogy az unió nyomán kialakult pápai gyakorlat s az ebből kirajzolódó firenzei ekleziológiának nevezhető olvasat a keleti közösségeket valódi helyi egyházaknak tekintette. Ebből adódóan az Una Sancta, az Anya Szent Egyház, újra egyházak közösségeként jelent meg. Ez pontosan kirajzolódik, ha 10. Leó és 4. Pius keleti rendelkezéseit összevetjük. Az 1521-es Acceptimus Nuper kezdetű apostoli levél szerint 10. Leó, melyet egyébként a keleti jogot védő pápai Magna Chartaként is szoktak emlegetni, ez a dokumentum az önálló keleti fegyelem elismerésének a bizonyítéka. A keleti katolikusok eszerint a helyi latin hierarchiától elkülönülő saját főpásztorok alatt élhetnek. Az erendet elutasító latin főpásztorokkal szemben a dokumentum egyenesen szankciók lehetőségét helyezi kilátásba. Az 1564-es Romanus Pontifex kezdetű dokumentum viszont az új trentói vízió jegyében mind a fegyelmi, mind a joghatósági elkülönülést már károsnak tekintette. A két egyházkép közti eltérés szembetűnő. 4. Pius felfogása szerint már újra nem létezett két saját hagyományokkal rendelkező egyház, hanem csak egy egyház, tudnilik a római, amely be a keletieket is jogilag minél homogénebb, ha tetszik, minél jellegtelenebb módon igyekeztek betagozni. Néha a 20. században is találkozhatunk ezzel, ehhez hasonló törekvésekkel vagy tendenciákkal. Érdemes megjegyezni, hogy ennek az új keleti szemszögből igen szűk mozgásterű egyháztani felfogásnak tudható be tulajdonképpen, hogy az Ungvárió Unió után csak 125 évvel hosszú küszködés és húzavona nyomán született meg a görögkatolikus egyházmegye, a Munkácsi egyházmegye, amelynek ugye a közelmúltban volt a alapítási jubileuma. Illetve a trentói szemlélet továbbgyűrűzése is közrejátszott abban, hogy a saját kormányzati hatalom metropolitai státusz révén történő kiteljesítésére csak közel további 250 év várakozás után a 3. évezred elején kerülhetett sor régiónban. A fordulat kezdetei korábbra nyúlnak vissza, ahogy tudjuk, 13. Leó pápaságáig kell visszatekintenünk. A pápa nevéhez fűződő 1894-es Orientalium Dignitas kezdetű levél, mint tudjuk, legalábbis elviekben már meghaladta a latin jog felsőbbrendűségéről vallott addigi doktrínát. Így tulajdonképpen, mint egy a 10. Leó féle firenzei vonalon tovább haladva, több mint 300 év után újra elismerést nyert a fegyelmi sokszínűség törvényes lehetősége. Ez 10. Leó Acceptimus Nuper kezdetű dokumentumában világos, utána 300 évig ezt a szentszéki felfogás praxis kétségbe vonta, és 13. Leóval a varietas disciplinárum lehetősége, a fegyelmi sokszínűség lehetősége újra elismerést nyert az egyházban, legalábbis elvileg. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy az Orientalium Dignitasban, 13. Leó dokumentumában a fegyelmi sokszínűségre a pápa úgy tekintett, mint puszta esztétikai díszre, ha tetszik, a katolikus egyház ékességének tekintette a fegyelmi sokszínűséget, nem beszélt azonban még arról, hogy ez a katolikus egyház vitalitásának is egy fontos eleme, ahogy például majd a későbbiekben II. János Pál, amikor azt emlegeti, hogy a keleti hagyományok olyan fontosak az egyház számára, mint az élő test számára a tüdő egyik fele. Minden esetre elődjeivel szemben 13. Leó már nem érezte szükségét annak, hogy a keleti ritusok leépítésével próbálja a katolicitást erősíteni. A keleti katolikus közösségek anyaszentegyházon belüli eredeti jogállásának helyreállítását csak a II. Vatikáni zsinat és az azt követő kodifikáció hozta el. A keletiekről szóló zsinati határozat második pontja újra tanításba foglalta, hogy a keleti részegyház csoportok, tehát nem csak az egyházmegyék, hanem ezeknek a csoportjai, a pátriárkátusok, a nagyérseki egyház vagy a saját jogú metropólia, a maguk egészében is egyházak. Ecclesia particularis seu ritus, a zsinati szöveg szerint, és Ecclesia sui juris, a kódex szóhasználata szerint. Emellett a zsinati szövegből az is kiolvasható, hogy az érintett egyházak vagy ritusok egymástól kölcsönösen függetlenek. Ez a későbbiek szemszögéből egy igen fontos megállapítás. Végül pedig az 1990-es keleti kódex mintegy az ekkleziológiai korrekció kiteljesedéseként a jog nyelvén is rögzítette a zsinati tanítás lényegét. Miről van szó? Egyrészt a keleti katolikus közösségek nem pusztán ritusok, ahogy mondtam, hanem a kommunió alanyaként megjelenő és működő valódi egyházak, ecclesia. Másodszor a saját jogú egyházak jogilag szimmetrikus viszonyban vannak a pápával, amennyiben mindannyian közvetlenül vannak neki alárendelve, s ebből adódóan a ritusok vagy az egyházak egymástól jogilag kölcsönösen függetlenek, egymás mellé rendeltek. Ez az új, az utolsó három szenti avatott pápa nevével fémjelezhető ekkleziológiai paradigmaváltás, ekkleziológiai modellváltás, és nem a korábbi, már letűntnek tekinthető trentói vízió az, amely megadja a magyar görögkatolikus egyház mai jogi helyzetének is a keretét. Az imént említett kölcsönös függetlenségről és közvetlen szentszéki alárendeltségről szóló tézisek terén teljes szerzői egyetértés mutatkozik. Ez a világos és kifejezett zsinati tanítás tükrében, tudnélik, a szerzői egyetértés egyáltalán nem meglepő. E téren elég, hogyha Kliment, Puzsol, Iván Zsuzsek vagy Winfried Ajmansz egy-egy kétséget nem hagyó kulcsmondatára utalunk. Ezek közül Winfried Ajmansznak egy szöveghelyét választottam, elsősorban azért, mert ő latin kánonjogász. A másik két szerző, Puzsol, illetve Iván Zsuzsek, ugyan latin jezsuita szerzetesek voltak eredetileg, de a keleti intézetben tevékenykedtek, és ebből adódóan a keleti ritus közegébe kerültek. Winfried Ajmansz müncheni kánonjogász, és aki a kánonjog tudományában valamelyest is járatos, tudja azt, hogy az ő neve a legfontosabb kanonisták között forog vagy szerepel. Tehát Ajmansz a következőt mondja, idézem: a keleti katolikus egyházak ekkleziológiai és jogi minőségükben a helyi latin részegyház csoportoknál jelentősebbek. Amennyiben, mondja, szemben ez utóbbiak alkotmányjogi besorolásával, melyek tudnilik a latin egyház mint nagyobb szervezeti egységnek csak tagközösségei, a keleti sajátjogú egyházak rendszertani szempontból a teljes latin egyház mellett helyezkednek el. Bonyolult mondat, szándékosan próbáltam az eredetit visszaadni, mert kulcsfontosságú. Eszerint, mint az az iménti müncheni szaktekintély megállapításából is kiderül, a katolikus organogramban ma a sajátjogú státuszú egyház mellett áll a saját jogú státuszú egyház. Tehát saját jogú státuszú egyház áll saját jogú státuszú egyház mellett. Lélekszámtól, ősiségtől és pillanatnyi hierarchikus rangjuktól függetlenül. Saját jogú státuszú egyház a görögországi görögkatolikus egyház is, amelynek papíron van 2000 tagja. Ennek oka, a saját jogú státusz oka és az ebből fakadó ugye besorolás oka, nem a kivételezettség, mint azt esetleg gondolhatnánk, hanem az eltérő, decentralizált keleti egyházi berendezkedés. Egykor hasonló autonómia a latin egyház egyes régióit is megillette, ez azonban a második évezred latin centralizációja nyomán gyakorlatilag ott eltűnt. E szempontból sokat mondó a latin metropolitai hivatal újkori szerepének elméleti értékelése. Itt is egy szöveghelyet szeretnék idézni. E tekintetben tudnilik a metropolitai hivatalt érintően a tridenti zsinat törekvése nem az volt, írja Lorenzo Spinelli, hogy visszaadja a metropolitáknak azokat a jogokat, amelyeket az előző évszázadokban elvontak tőlük, hanem újraírták a metropolitai jogköröket, mintegy azt hangsúlyozva, hogy a metropolitai státusz vagy a metropolita alakja a trentói zsinat után már inkább csak a hagyomány iránti tisztelet okán maradt meg a latin egyházfegyelemben, és nem azért, mert releváns kormányzati funkciók hárulnának rá. Paolo Moneta figyelemre méltó megállapítása szerint a hatályos latin jog még inkább ezt a leépülő képet tükrözi. Tudnilik, a latin kódex pillanatnyilag jóformán egyetlen olyan lényeges szerepkört sem tulajdonít e hivatalnak, amely hiányában az érintett egyháztartományok ne tudnának akár zavartalanul is működni. Nagyjából ennyit szerettem volna általános bevezetőként mondani. Láthattuk tehát, hogy a keleti egyházak katolikus egyházon belül elfoglalt helye, ha tetszik, egy nagy kört írt le. Az első évezredben az egyházat egyházak közösségeként tartották számon, hol a pentarchia fogalmát emlegették, hol más kategóriák kerültek elő. A lényeg azonban az volt, hogy az egyház nem homogén egységként vagy monolitikus egységként jelent meg, hanem egy cizellált teológiai szerkezettel rendelkezett. Tehát a lényeg az, hogy a helyi egyházak valódi egyházak. És ha valódi egyházak, akkor a kormányzati hatalmuk és az ebből fakadó autonómia gyökere is helyben van, és nem egy pápai delegáció vagy kegyintézkedés a forrása. Hála Istennek a II. Vatikáni zsinatra és az azt követő kodifikáció idejére ez az eredeti és a keleti hagyománynak, vagy a közös apostoli tradíciónak megfelelő szemléletmód újra érvényesül a katolikus egyházban. Ennek hátterében lássuk most akkor a magyar görög-katolikus egyház jogállásával kapcsolatos kérdéseket, illetve a helyi latin egyházrészekhez való viszonyát. A hazai görögkatolikus közösség 2015 márciusa óta az In hac suprema kezdetű apostoli rendelkezés erejében a magyarországi sajátjogú metropolitai egyház keretében él. Ez a jogintézmény típus a keleti kódex 921. kánon 2. paragrafusa szerint hivatalos egyházi jogi személy. Ezt azért érdemes kiemelni, mert a magyar katolikus egyház, amely ugye ez szintén egy fontos intézmény a magyar egyház közegében, az nem rendelkezik, ahogy majd fogjuk látni, nem rendelkezik egyházjogi, jogi személyi státusztal, hanem az államegyházjog, vagyis a magyar állami jogalkotásnak a képződménye. Tehát a saját jogú egyház, a görögkatolikus metropólia, az hivatalos egyházi jogi személy. És ennek a hivatalos egyházi jogi személynek a képviselője, a 157-es kánon 3. paragrafusa szerint a saját jogú metropolita. Tehát ezzel kapcsolatban pápai törvény nyilatkozik, meglehetősen egyértelműen Szent János Pál által kihirdetett keleti kódex 157-es kánonja. A továbbiakban a magyar görögkatolikus közösség jogállásának megértéséhez azt kell vizsgálnunk, hogy vajon a sajátos hazai viszonyok, így például a magyar katolikus egyház jelensége, a prímási jogkörök, illetve a görögkatolikus püspökök, magyar katolikus püspöki konferencián belüli tagsága hat-e a görögkatolikus egyház státuszára, és hogyha igen, akkor vajon milyen formában és mértékben hat? Erre a kérdésre a válasz gyakran rutinszerű, mondhatnánk azt, hogy régi sémákat követő, anélkül születik a válasz, hogy a fente fejtegetett új tényezők érdemben megfontolás tárgyává válnának, vagy mérlegre kerülnének. Eszerint, az olvasat szerint, vagy válasz szerint a saját jogú görög metropólia továbbra is a helyi katolikus, valójában a helyi latin hierarchia szervezetébe tagolódna. A görög jogállás elemzésével kapcsolatban előjáróban szeretném azt leszögezni, hogy az alábbi megállapítások, amiket megpróbálok majd megfogalmazni, csak az egyik értelemszerűen, csak az egyik lehetséges olvasatát képezik a rendelkezésre álló forrásoknak és tényeknek, és biztos vagyok benne, hogy némely szemszögből ezek a megállapítások további finomításra vagy pontosításra szorulhatnak. E témakörben egyébként érdemes megjegyezni, korábban is egymás mellett éltek eltérő nézetek, olykor azonos körhöz tartozó neves kortárs szakemberek esetében is. Így például roppant érdekes, hogy Boldog Meszlényi Zoltán, később esztergomi segédpüspök és vértanú, tehát Meszlényi Zoltán számára világos volt, hogy 9. Pius bullája a fogarasi román egyháztartományt alapításakor nem csak a metropolitai, az esztergomi metropolitai joghatóság alól vette ki, hanem a prímási joghatóság alól is. Ugyanezt a tényt Serédi Justinián bíboros prímás viszont a későbbiekben következetesen kétségbe vonta. Ezzel kapcsolatban az utóbbi időben nagyon érdekes forrásokat publikáltak, amelyek a püspöki konferencia 40-es években zajló üléseinek a fontosabb adatait közlik. Ugye Észak-Erdély visszakerült Magyarországhoz, ebből adódóan, ha jól számolom, 3 görög-katolikus egyházmegye is, és felmerült a kérdés, hogy fölöttük helyreállt-e a prímási joghatóság, hiszen a prímási joghatóság az mindig a magyar állam pillanatnyi területeire terjedt ki. Változott az államhatár, felmerült a kérdés, hogy vajon a román görög-katolikusok visszakerültek-e a prímási joghatóság alá vagy sem. Erre a válasz attól függött, hogy 1853-ban, amikor létrejött a metropólia, ez alól is kivették-e őket. Ha igen, akkor nem állt helyre. Ugye ez volt visszacsatolás előtt Meszlényi. Zoltán álláspontja még Serédi Justinián úgy vélte, hogy a metropólia létrehozása, 1853-as létrehozása az a prímási hatalmat nem érintette, hanem csak a metropolitai jogköre szűnt meg a görög-katolikusok fölött az esztergomi érseknek. A források eltérő olvasatai között úgy gondolom, hogy a helyesnek nyilván az bizonyulhat, amelyik érrendszere nagyobb szakmai meggyőző erőt tud felmutatni. A pontosabb megértés kedvéért először is világosan különböztetnünk kell a kánon jogi, azaz az egyház belső jogszabályozása szerinti és az állam-egyház jogi helyzet között. Ez egy nagyon fontos distinkció, amit érdemes folyamatosan szem előtt tartani. Értelemszerűen számunkra az előző, a kánonjogi szempont érdekes, noha az utóbbi gyakorlati jelentősége alig ha vonható kétségbe. A belső egyházjog terére tartozik a görög-katolikus püspökök kapcsolata a magyar katolikus püspöki konferenciával és a prímási hivatallal. Ezekre ugyanis belső egyházi jogszabályok vonatkoznak. Ezzel szemben az állam egyházjog terére tartozik a görög-katolikusok és a magyar katolikus egyház kapcsolata, mivel ez az utóbbi, ahogy már mondtam, állam egyházjogi képződmény, aminek a latin kánonjogban sincs megfeleltethető párhuzama. A magyar katolikus egyháznak az alakzatát ugye a hatályos állami szabályok érintik, írják le. Úgy tűnik, hogy régi szabályozás sincs ezzel kapcsolatban, de államegyházjogi kérdésekben nem szeretnék belemerülni. Az első fontos kérdés. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, az MKPK és a görög sajátjogú metropólia viszonya. Gyakorlati szempontból ennek komoly jelentősége van. Noha elmondhatjuk, hogy enyhén növekszik a püspöki konferenciák kormányzati jogköre, ezek a szervek a latin kodifikáció szándéka szerint nem minősülnek felettes joghatósági szerveknek. A latin egyház az kétszintes berendezkedésű. Az egyházmegyék közvetlenül az apostoli szentszék alá tartoznak joghatósági szempontból, a köztes hatóságukat, noha ténylegesen rendelkeznek valamelyes kormányzati hatalommal, a latin kodifikáció szándékoltan nem kívánta köztes kormányzati szintnek minősíteni, attól félve, hogy ez a nemzeti egyházak kialakulása irányába tett lépés lehetne, ami az egység töredezéséhez vezetne. Vannak olyan szervek, amelyek valódi kormányzati hatalommal rendelkeznek a latin egyházban is, például a részleges zsinatok, a püspöki konferencia azonban nem ilyen. Tehát egy intézményes gyűlésről van szó, amely természete szerint ma is inkább az eszmecsere és a koordináció fóruma. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia érdekes vonása, hogy abban görögkatolikus főpásztorok a latin jog előírásától eltérően döntéshozatali szavazati joggal felruházott rendes tagként szerepelnek. A konferenciák keleti tagságát a 60-as évektől több rangos tanulmány is vizsgálta. Etéren szerencsés helyzetben vagyunk, mert ezen szerzők egyike Erdő Péter bíboros úr. Észrevételének nem csak szakmai tekintélye, hanem a magyar helyzet pontos ismerete is különös súlyt ad. Eredetileg francia nyelven a Lateráni Apollinaris folyóiratban jelent meg a tanulmánya, amiből idézni szeretnék, de a szöveg magyar nyelven is olvasható. Ez a cikk a keleti püspökök konferencia beli helyzetéről az alábbi lényegi megállapítást tartalmazza. Idézet. A latin kódex által a püspöki konferenciák hatáskörébe utalt egyetlen kérdésben sem hozhatna a konferencia a keleti egyházakra nézve kötelező határozatot, mert a keleti főpásztorok döntési szavazati joggal való részvétele, ami a konferencia szabályzatában biztosítva lenne, még nem jelentené a konferencia személyi és tárgyi illetékességének kiterjesztését. Magyar nyelven az Élő Egyházjog című könyv 185. oldalán találkozhatunk ezzel a fontos észrevétellel. E megállapítás szerint, ha jól értjük, az MKPK által hozott döntések csak annyiban kötelezik a hajdúdugrogi metropólia püspökeit, amennyiben önként alávetik azoknak magukat. Ez nem is lehetne egyébként másképpen, hiszen a konferencia, ahogy láttuk, nem felettes joghatósági szerv, és nem is ritusközi intézmény. Annak ellenére, hogy több ritusból is verbuválódhatnak a tagjai. Vannak ritusközi vagy vegyes ritusú konferenciák is, ilyen például a romániai, ilyennel találkozhatunk Indiában is, azonban azoknak a szervezeti felépítése egészen más, és ezt maga a szabályzat is világosan rögzíti. Ilyennel a magyar szabályzatban nem találkozhatunk. A keleti püspökök jelenlétét a latin konferenciákban csak a ritusközi koordináció indokolja. Ennek sajátos intézménye a keleti kódex 322-es kánonja szerinti egyházközi gyűlés, melynek latin püspökök is lehetnek a keleti jog előírása szerint tagjai. Ezen összefüggésben érdemes megjegyezni, hogy a ritusközi szerv csak akkor hozhat a tagegyházak érdekeit csorbító döntéseket, ha pápai jóváhagyásban részesültek ezek a döntések. E keleti norma akár a püspöki konferenciák működése során is megjelenhetne önkéntesen követett belső irányelvként. Ez különösen is indokolt lehet olyan konferenciáknál, ahol az apparátusban, illetve a döntéshozatali folyamatban kulcsszerepet játszó állandó szervekben nincs megfelelő keleti jelenlét. ami a jogi képviseletet illeti, mint majd a későbbiekben láthatjuk, úgy tűnik etéren is a döntéshozatalok kapcsán imént említett önkéntes logika érvényesül. A saját jogú metropólia és a magyar prímási hivatal kapcsolata kánonjogi szempontból, ez a másik hivatal, ami ugye a magyar görögkatolikus egyház jogi státuszát érintheti, egyrészt a püspöki konferencia, másrészt a prímási hivatal. Egy jogintézmény a latin egyházban különleges helyzetű, amennyiben ott az egyetlen harmadfokú, azaz metropoliták fölé is kiterjedő kormányzati hatalommal rendelkező hivatal. Középkori eredetű, évszázados szokások és pápai kiváltságok alapján a magyar prímás a latin egyházban ma világviszonylatban is egyedüli főpapként saját harmadfokú bírói jogkörökkel rendelkezik, nemzeti zsinatot hívhat össze, illetve képviseli a magyar egyházat az apostoli szentszék és az állam felé. Ennek a kérdéskörnek gazdag irodalma van, az egyik klasszikus alapmű Török Jánosnak a prímási hivatalról szóló kétkötetes műve, az első kötet tanulmányt tartalmaz tulajdonképpen egy történeti összefoglalót, a második kötetben okleveleket találunk, és itt láthatjuk a prímási hivatalra vonatkozó viszonylag gazdag irodalmat, jó néhány monográfia született, vannak olyan tanulmányok, amelyek ugyan rövidebb terjedelműek, de igen relevánsak, például a Szent Irmai Sándornak az angol nyelvű tanulmánya. E jogkörök, tudnélik a prímási jogkörök, a magyar prímás jogkörei a 19. század végére részben eltűnni látszottak, az osztrák konkordátum is erőteljesen ebbe az irányba hatott, azonban az elmúlt század esztergomi erőfeszítései nyomán újjáélettek. A hajdúdorogi metropólia és a prímási hivatal kapcsolata a metropólia létrejötte óta, mondhatjuk így, hogy élénk érdeklődésre tart számot. A zágrábi és a fogarasi egyháztartomány prímási joghatóság alóli kiválása körül majd 70 évig élénk viták húzódtak. Ugye valamikor a szabadságharc után, az 1850-es években került sor a két új egyháztartomány létesítésére, és a magyar történelem ezt kifejezetten úgy értékeli, hogy a szabadságharc miatt a magyar rendi államot, vagy a magyar közösséget büntetni kívánták azzal, hogy szétszették a katolikus hierarchiát, függetlenítették az erdélyi román-görög katolikus egyházat, illetve a horvátországi latin hierarchiát. És itt is azt lehetett tapasztalni, hogy míg a metropóliák különválasztásának a tényét az esztergomi prímás, Szitovszki prímás elismerte, a prímási jogköröket továbbra is élőnek tekintette ezen tartományok fölött is. Tulajdonképpen ez a vita azzal ült el, hogy a történelmi Magyarországot feldarabolták, és mivel ugye a prímási jogkör az a mindenkori államhatárokig terjedt ki, Horvátország fölött a Trianon után megszűnt, és hát ugye az erdélyi román-görög katolikus egyházak fölött is.
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak görög katolikus atyákkal.
Hírpercek.